Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni 15. vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte, megírva találjuk Máté evangélium a 19. fejezetében, a 16-tól a 26. versig a következőképpen. Oda ment hozzá valaki, és ezt kérdezte. Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő így válaszolt neki. Miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Az megkérdezte, melyeket? Jézus így felelt, ezeket. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan. Tiszteld apádat és anyádat, és szeress fele barátodat, mint magadat. Az ifjú erre ezt mondta, ezt mind megtartottam, mi fogyatkozás van még bennem? Jézus így válaszolt neki, ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj és kövess engem. Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus pedig ezt mondta tanítványainak. Bizony mondom néktek, hogy gazdag ember nehezen megy majd be a mennyek országába. Sőt, azt is mondom nektek, könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint gazdagnak Isten országába bejutni. Amikor meghallották ezt a tanítványok, nagyon megdöbbentek, és így szóltak. Akkor ki üdvözülhet egyáltalán? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta nekik. Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Talán több helyen tanévnyitónak is minősül ez a mostani vasárnap, és valóban igencsak jó útra való erre a munka évre ez a mostani ige szakasz, nem csak iskolásoknak. Ez az ige szakasz maga ugyan nem, de a gazdag ifjú története állt már előttünk néhány évvel ezelőtt Márk evangéliuma alapján. A fő mondani való természetesen most sem lehet más, ugyanakkor érdemes a részletekre is odafigyelni, amelyekben Máté sajátosságait fedezhetjük fel. Hát egyik ilyen apróbb részlet például, hogy nála találjuk meg azt az utalást erre az emberre vonatkozóan, amit aztán címként ráaggattunk Márknál is, meg Lukácsnál is, hogy a gazdag ifjú. Hát az, hogy ez egy ifjú lett volna, itt hangzik el, a többi helyen arról beszél, hogy hát ifjúságomtól fogva ezeket megtartottam. De ennél fontosabb vonása Máténak, hogy a megszólítás helyett, hogy jó mester, a kérdés vonatkozik a jóra, hogy mi jót cselekedjem. És mégis, ha csak ezt a részt olvassuk itt Mátétól, akkor elsőre mi valószínűleg csodálkozunk, hogy hát akkor miért hárítja el Jézus magától, hogy senki sem jó, csak egy valaki. Hát pont azért, mert ez az evangélium, Máté evangéliuma zsidóból lett keresztényekhez szól, míg a másik kettő pogányoknak, és ők már lefordítják ezeket a vonásokat, amit egy zsidó fül rögtön kihallott ebből, azt nekik meg kellett mutatni, hogy ezzel tulajdonképpen Jézust nevezi jónak ez az ifjú, és azért hárítja el Jézus, hogy embereket ilyennel zsidók nem illethetnek. Mert egyedül egy valaki jó, és még ki se fejezi, hogy ki az. Persze tudjuk természetesen ilyen szempontból nem kétséges, de megint csak zsidóból pogányra fordítják a többiek, és ők oda teszik, hogy csak Isten az, aki jó. Tehát ez is már egy olyan vonás, ami külön itt figyelhető meg, és a jóra vonatkozó kérdés áll a középpontban. Még a hárításban is csak körülírja Jézus Isten nevét, és úgy, hogy Isten országa, nagyon érdekes, hogy nem is említi Máté az evangéliumban, mindig mennyek országát olvasunk, amikor elmondja a példázatokat, amikor a gazdagok bejutásáról szól, ott is mennyek országát említ, és érdekes viszont, amikor már a tű fokáról beszél, akkor egyedien az evangéliumban nem szokásos módon valóban Isten országát nevezi meg Máté evangélista. De minden esetre tehát az ifjú kérdése a jóra vonatkozik, mi jót tegyen. És erre válaszul utasítja el tehát Jézus azt, hogy hát a jóra vonatkozó kérdés az csak egy valakivel kapcsolatban vethető fel. A jót keresni ugyanis annyi, mint Istent keresni. Ezt mondják a proféták is, amikor mondjuk Ámosznál olvassuk, hogy hát engem keressetek és éltek, aztán pedig a folytatásban a jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok. És veletek lesz az Úr a seregek Istene. Innen is látható, hogy ez mennyire összefonódik. Tehát ezért mondja Jézus a mi fordításunkban, illetve a mi nyelvünkön értve és gondolkodásmódunkban érte egy kicsit furán, hogy hát a jó cselekvésre kérdez az ember, és ő mégis magáról hárítja ezt el, de ezért. Mert valójában ez benne van a kérdésében. És mivel ez a jó van a középpontban, ezért a három vázlat pontomban is ez a nagybetűs jó szerepel, ami nem helyesírási hiba, hanem éppen arra utal, hogy az egyetlen egy jót nevezi meg ez az ige szakasz. És ahhoz, hogy az ember jó válaszokat kaphasson, szinte közhelyszerű manapság, hogy jól kell kérdezni, jó kérdést kell föltenni. És emellett pedig jó, azaz megfelelő személyhez kell címezni ezt a kérdést. Hát először is éppen ezért azt vehetjük példának e név nélküli valakiről, ugye így nevezi csak meg Máté, hogy valaki oda ment Jézushoz, nem fontos a neve, lehet, hogy nem is tudni, nem érdekes, de ez a valaki név nélkül oda megy, jó emberhez megy, nem az általa fölvedett értelemben, hanem a megfelelő emberhez is megy, úgy, hogy Jézustól kell ezt valóban megkérdeznie. A kérdése már nem annyira jó, az igaz, hiszen még mindig egy olyasfajta képben, olyan fajta gondolatvilágban él, hogy ő majd azt valami módon eléri, amit szeretne. De a lényeg, hogy jó helyre ment, Jézus fog valóban válaszolni, és így mutatja a jót. Nem egyszerűen a saját tetteire, hanem Jézus tovább viszi, hogy ne arra gondolja, amit te jót tehetsz, hanem gondolja arra, hogy ki az egyetlen egy jó. Néri Szent Fülöpről szóló filmben is jól ismert a címe, hogy legyetek jók, ha tudtok. Hát ez a jóság, ez nem pusztán egy magatartás jegyet jelent, hogy akkor legyetek példás magatartásúak, hanem tulajdonképpen ez Isten kapcsolat kérdése. Jó az, aki Istenhez tud kapcsolódni, mert csak egy jó van, az az Isten. És ha méltó és tökéletes és jó akar lenni valaki, akkor Istenhez kell hasonlítania. Az ő jóságával, igazságával, tökéletességével kell rendelkeznie. Miután föltettük a jó kérdést, és a jó helyre címeztük, fontos az is természetesen, hogy meghalljuk a jó választ. És jól odahallgassunk a válaszra, azaz megszívleljük ezt a feleletet, és életünk részévé lehessen. Hát a kérdésre Jézus egyébként azt feleli, amit minden rabbi írástudó felelne. Hát tartsd meg a parancsolatokat. Ezzel nem azt mondja, hogy az emberi parancsolatok el fognak vezetni az üdvösségre, hiszen a beszélgetés itt nem áll meg. Tudjuk jól, hogy lesz folytatása. Inkább arra használja most a törvényt, hogy szembesítse ezt az embert a valósággal. Jó, te valamit tenni akarsz, hát Isten megmondta, hogy mit kell tenned. Hát ilyen értelemben mondhatjuk tehát azt, hogy nevelő szándékkal Jézus átveszi ezt a gondolatmenetet egy időre. Ha be akarsz menni az életbe, vedd sorra a parancsolatokat. Hát volt a zsidóknak éppen elég, mert csináltak 365 tilalmat és 248 utasítást, amiből azt mondták, hogy hát ha valaki ezeket mind betartja, akkor biztos, hogy a mózesi törvényt is betartotta. Hát nem tudom, melyikünk lenne erre képes, amikor azt mondanák, hogy naponta egyet tartsak be, és akkor a 365-öt elosztom egy évre, az talán. Hogy egyetlen nap alatt ezt a sokat mind megtartani, hát nem tudom, ki lenne képes. De Jézus nem is ezt feleli aztán neki, sokkal egyszerűbbet mond. Hát menjünk vissza egészen a leegyszerűsített, szinte csontvázra csupaszított parancsolatokhoz, és felsorolja a 10 parancsolatból azokat, amik a más, úgynevezett második kőtáblán vannak. Hozzáfűzi Mózes 3. könyvéből az összefoglalását, ami akkoriban már gyakran előkerült a zsidóság körében, hogy szeress fele barátodat, mint magadat. És ez az első lépés, ez még megy is ennek a valakinek. És tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy külső szempontból ez mindannyiunknak akár mehet, hát erős akarattal ráveheti magát az ember, hogy betartsa ezeket. De azért valahol mégiscsak van egy hiányérzet az embernek, hiszen hát feltette, hogy akkor melyeket kell pontosan betartani, és anélkül aztán, hogy Jézus meghazudtolná a válaszát, nem azt mondja, hogy nem igaz, amit mondasz. Tehát ezt mind megtartottam, ezt Jézus is elfogadja. De az ember maga is érzi, hogy mi fogyatkozás van még bennem. És ez is egy mátéi vonás. Itt nem Jézus szegezi neki azt a szempontot, hogy hát még egy fogyatkozás van benned, és akkor még ezt a tökéletességi parancsot is tartsd meg, hanem itt maga ez az ember érzi, hogy én ezeket letudtam, úgymond, ezeket megtartom, mondhatni napról napra eszerint élek, és mégis érzem a hiányt. Mi a fogyatkozásom? És bizony óriási még a fogyatkozása, mert igen messzire áll a tökéletességtől. A hegyi beszédben kerül elő Jézusnak ez az utasítás, és a tökéletes kifejezés az itt és a hegyi beszédben kerül elő Máténál, csak ezért is esik a kettő még inkább össze, hogy hát ott azt mondja, hogy legyetek tökéletesek, amint a ti mennyei atyátok tökéletes. Hát ez az elérendő cél. Kiderül, hogy itt nem parancsokról van szó valójában, itt nem arról van szó, hogy egyfajta erkölcsi magatartást kell fölvenni, és akkor ez lenne az üdvösség útja, hanem arról van szó, hogy idézőjelben istenivé kell lennünk, isteni tulajdonságokkal kell rendelkeznünk. A gazdag ifjú mozgó megtartója a törvény parancsolatainak, lelkesen keresi a jót. És ez kiderül, hogy nem elég. A költő szavaival nem elég a jóra vágyni, de még a költő is félre siklik, mert nem csak arról van szó, hogy nem elég vágyni, de aztán tenni kell, hanem valójában még ez sem elég. A legjobb cselekedetek sem visznek el az üdvösségre. És ez a név nélküli valaki ezt mind megtartotta, amit Jézus neki szegez. És mégis meg kell kérdezni, akkor mi még a fogyatkozásom? Hát így derül ki, hogy a lényeg az nem a parancsolatokban van. Azok ugyan hozzátartoznak a kötelező keresztény gyakorlatokhoz is. Éppen az oltár előtt a Galata levélben Pál erről is beszél, hogy hát tegyétek a jót, törekedjetek a jóra. Ez ott van természetesen, de ez az olyasmi alap, ami még igazából az elégséges szintet sem üti meg az iskolában. Hát ez természetes, hogy ez szükséges hozzá. Végképp nem tesz tökéletessé. Márpedig tökéletesség nélkül azt mondja Jézus, nem lehet Istenhez kerülni. A tökéletes cselekedeteink még mindig magunkon nyugszanak. Nem azon alapul az üdvösség, hogy mi mit teszünk Istenért, hogy Jézusért mi mindent hajtunk végre, hogy neki engedelmeskedünk. Hát ez nem sokat számít Isten szemében, hanem ő arra tekint, amit ő maga tesz velünk. És így derül ki, hogy Jézus követése a sarokkő. Nem az, hogy ezt vagy azt végig kell sorolnom, hogy mit tettem meg. És így derül ki, hogy ez az ifjú jobban szerette a pénzét, mint Istent, és ezzel valójában már mindjárt a legelső parancsolatot megszegte. Azt a parancsolatot, amiről Jézus nem szól. Mert az első 3 Istenre vonatkozó parancsolatot érdekes módon nem említi. Hát pont azért nem említi, hogy így lépésről lépésre vezesse ezt az ifjút, hogy itt azért valami mégiscsak hiányzik. Mindjárt a legelső. És bizony, nekünk egy fogyatkozásunk van, hogy nem adjuk magunkat oda teljesen Jézusnak, nem adjunk Istennek mindent örömmel, és nem vállaljuk az ő követését, amivel amúgy Jézus más helyen elmondja, hogy kereszthordozás is társul ráadásul. Ha tökéletes akarsz lenni, mondja, de ez nem azt jelenti, hogy vannak nem tökéletes keresztények, és vannak tökéletesek, hanem azt jelenti, hogy az isteni tökéletesség az az üdvösségnek a lehetősége csak, és ha ezt el akarod érni, akkor bizony meg kell valahogy ezt ragadni. De a saját jó tettek nem elegek erre. És éppen ezért tehát, hogy neki most el kell adni a vagyonát mindenestül, ebből nem érdemes mondjuk valami két szintet alkotni a kereszténységen belül, mint némelyek teszik, hogy hát akkor vannak, akik csak úgy simán keresztények, többiek azok a tökéletesebbek. Hát nem szabadna, hogy legyen több fokozatú Európai Unió, de tény, hogy van, mert az ember szabad csak ennyit ér. Ennyire tud az ember esélyegyenlőséget teremteni, ennyire tud személyválogatás nélkül tekinteni másokra. De Isten szava az teremtő ige. És ezért a több fokozatú társadalommal szemben nincsen több fokozatú kereszténység. Nem arról szól Jézus, hogy akkor itt vannak jobbak és még jobbak, hanem arról szól, hogy ez elérendő feladat. Ezt a tökéletességet kell elérni. És ezért nem is azt mondja, hogy félre siklódva azt mondjuk, hogy akkor mindent szét kellene szórnunk a vagyonunkból, ha üdvözülni akarunk, és csak ekkor lehetséges. Arról szól, hogy ennek az embernek ez volt a legnagyobb akadálya, hogy Istent elfogadja, és teljes szívvel kövesse Jézus. Mindannyiunknak megvan, hogy mi az akadályunk. Őnek éppen a vagyona. Készült egy érdekes, megrázó reklámfilm. A Passió filmből ismerhetjük Maja Morgensteint, aki Máriát játszotta. Hát ő szerepel ebben a reklámban, és felajánlja a saját arany ékszereit azoknak, akiknek aranyra van szükségük. És olyan formában, hogy kezdi leszedni a láncot a nyakáról, és aztán kitépi a füléből a fülbevalókat, hogy vérezzen, és azzal fejezi be a reklámban a mondandóját, hogy hát az ember értékesebb, mint az arany, verespatakra utal ezzel. Hát mennyire más, mondjuk az az arany, amit éppen az oltár előtti ígében olvastunk Havilá aranyáról, amely jó, az nem ilyen mérgező értelemben jelenik meg ebben a világban. Mert valóban, amihez kötődik a szívünk, az ilyen mérgé válik. Akár cián formájában jelenik ez meg, szó szerint, akár másféle értelemben mérgezi meg a magunk és mások életét. Mert oda áll Isten elé, elfoglalja az elsőjét, mindegy, hogy mi az, mindegy, hogy az egy rokont jelent, egy családtagot jelent, mindaz, hogy ez egy tárgyat jelent, vagy ki tudja mit, kinek mi kerül az első helyre, de az a lényeg, hogy senki nem állhat Isten elé, és éppen ezért ennek az ifjúnak éppen ez szól, hogy hát akkor tessék ettől megszabadulni, mert ez téged elvon Istentől, és gyere, legyél a követő. Mindent megkaphatott volna ez az ifjú. De aztán mégiscsak inkább szomorú arccal távozott a helyet, hogy követné. És nem így vagy te is. Hogyha Isten most elkéri tőled azt, ami a legfontosabb, akkor vajon szomorú arccal távozol a követése helyett? Hogy mit teszel majd le itt az oltár előtt, az úrvacsoránál, hogy az ő testét és vérét vehesd, azaz az örök életet. Más kérdés, hogy még az sem elég, hogyha van erőd ahhoz, hogy a legfontosabbat odaadd Istennek. Mert nem elég a gazdagságot elhagyni. Jézusnak a következő szava az, hogy gyere, és légy a tény követő. És ezt egy jelképes módon, egy példázattal szemlélteti, amit jó, ha megfontolunk, hogy sehogy ne gyengítsük ennek az értelmét, mert az kisikláshoz vezet. A tanítványok nagyon is megértik a választ, a kérdésük elárulja ezt. Azt mondja Jézus, hogy itt van egy teve, tessék átfűzni a tűfokán. És kiderül, hogy tanítványok is azt mondják, hát akkor ki üdvözülhet? Nem a gazdagokra mondják, hát akkor hány gazdag üdvözülhet? Nem azt mondja, akkor ki üdvözülhet? Ki az, aki tudja teljesíteni azt, hogy Isten legyen az életében az első hely, és aztán csatta Jézus válasza, senki, mert ez lehetetlen. Rejtetten először, de aztán most már nyilvánvalóan ott a lehetetlen követelménye Jézus szavában. Hát kiderül, hogy lehetetlen bemennünk Isten országába, ahogyan a tevének lehetetlen átmenni a tűfokán is. Nem kell hozzá varónőnek lenni, se háziasszonynak, hogy világos legyen ez a kép. Nehéz, főleg annak, aki hozzám hasonlóan közelre már nem lát, nehéz befűzni a tűbe a cérnát. Hát egy tevét meg képtelenség átpasszírozni rajta. Ezért azt kell mondani, hogy ebben a szakaszban a lehetetlen evangéliuma áll előttünk, és ezzel szembesülünk. A lehetetlen evangéliuma, mert Jézus nem áll meg ott, hogy lehetetlen, hanem így mondja, hogy lehetetlen az embernek. Bármit teszek, lehetetlenség, hogy ennek segítségével Isten országába jussak. Viszont azt is mondja, hogy Istennek minden lehetséges. És ez benne az evangélium. Az, hogy amit egyikünk sem érhet el, se a törvény cselekvésétől nem kaphatom ezt meg úgy, hogy minden parancsolatot betartok, még ha az első kőtáblát is betartanám akár. Se a Jézusnak való hízelgéssel nem tudom ezt elérni, ahogy jó mesternek nevezi Jézust ez az ember is, de ahogy sokszor mi magunk is dicsérjük Jézust, és mindenféle szépet mondunk, aztán kiderül, hogy ez csak üres hízelgés. De Jákóbi trükkök csalásával sem, ügyeskedéssel sem lehet megszerezni, aki még becsapja a testvérét, becsapja az apját is, és szeretné becsapni, tulajdonképpen mondhatjuk így még Istent magát is. De ezt így nem lehet megszerezni, semmiféle emberi módon, ezt csak ajándékba lehet elnyerni. Ezért, amikor Jézus azt mondja, hogy Istennek semmi sem lehetetlen, akkor nem egy olcsó választ ad, és nem valamiféle üres vigasztalásként mondja, ó, hát ez lehetetlen, de ne aggódj, mert Istennek semmi nem az, hanem emögött a véres valóság áll, mégpedig a kereszt vére. Az áll, hogy Jézus végezte el a megváltást. Istennek így lehetséges minden. A kereszten adja testét és vérét, és majd hamarosan az oltár előtt is. És Jézus egészen odajut, hogy ő is mindent odaad. A legmegdöbbentőbb az, hogy még magát, Istent is oda kell adni a Istenért. Hiszen így kiált föl, hogy miért hagytál el engem? Hát így lehetséges Istennek az, ami nekünk lehetetlen. És ezért, amikor Jézus visszakérdez már a legelején, a jóra vonatkozóan rejtetten benne van a végső válasz is. Ha nagyon beleásunk, akkor kiderül, hogy tulajdonképpen már onnan is ki lehet ezt valahogy bányászni. Mert azt mondja, hogy miért mondasz jónak? Hát csak egy van, aki jó. És most talán mondhatnánk így a folytatás gondolatban, hogy hát azért megy Jézushoz, azért nevezi őt jó mesternek, azért kérdez a jóra, mert rájön, hogy Jézus maga Isten itt a földön. És mondhatná így akkor a felelet, hát most, hogy felismerted, hogy én vagyok Isten, most gyere, és kövess engem. Amen. Imádkozzunk. Egyetlen jó atyánk, megdöbbentőek szavaid, elrettentőek, hát kiállhat meg egyáltalán előtted az utolsó napon, nem adtál milliókat, mégis van lakásunk, sokrend ruhánk, háztartási felszereléseink, és bizony több luxus cikkünk is. Nem osztottam szét, hanem folyamatosan használom. Nem is azt kéred, hogy felelőtlenül szórjam szét, földön futóvá téve nem csak magamat, hanem családomat is. Azt viszont megköveteled, hogy ne az anyagiakba kapaszkodjak, hanem az egyetlenbe, ami az üdvösséghez szükséges. Segíts, hogy el ne válasszon tőled a földi élet semmiféle tulajdona, és ne kellje nekem is meghalani szavadat, egy fogyatkozás van benned, mert hiányzik az egyetlen fontos. Itt állok teveként a tűfoka előtt, lehetetlen bejutnom, mégis bebocsátást kérek, nem mintha méltó volnék rá, hanem mert te magad ígérted. Nálad még ez is lehetséges. Amen.